Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 12. fejezetének első 12 verse alapján az Úr Jézus példázatot mond korának vallási vezetői előtt. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbeadta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát. Ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg! És milyen lesz az örökség? Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Márk evangéliuma, 12. rész, első verstől a 12. versig. Nagyon nyilvánvaló, miről szól ez a példázat. Azok a szolgák, akiket Isten elküldött, a proféták voltak. Az a bizonyos ember, a szőlőskert tulajdonosa, a mennyei atya. A szőlőskert Izrael népe. Isten választotta és védelmezte ezt a nemzetet. A munkások a vallás vezetői. Végül elküldte fiát, és ez természetesen az Úr Jézusra, az Atya szeretett fiára mutat. Különös módon Jézus Izrael népéhez jött először. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Máté evangéliuma, 15. rész, 24. vers. De jött az egész világhoz is, ahogy János evangéliuma 3. részének 16. verse mondja. Itt a mi Urunk szándékos és közvetett összeütközést vált ki a vallási vezetőkkel, akik előtte állnak. Már összeesküdtek halálára, és most leleplezi terveiket. Tudta, hogy mi lakik az emberben. Elmondta a vallás vezetőinek, hogy mi a szándékuk. Megjövendölte minden lépésüket, és számított intézkedéseikre. Gyilkossággal vádolja őket, mielőtt megölték volna. Ez nagyon kiemelkedő eset. Aztán megjövendőli a vallásos vezetők ítéletét. Láthatjuk ennek beteljesedését Krisztus után 70-ben, amikor a római Titus lerombolta a várost, és a népet fogságba vitte. Rátekinthetünk a római Kolosszeumra. Azt zsidók rabszolgahada építette. Most figyeljünk meg itt valami csodálatosat. Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Ez példázat a szőlőtő példázatán belül a sarokkőről. Krisztus a botránkozás köve és a megütközés kősziklája a vallás vezetőinek, de a nép közül sokan felé fordulnak, és ő lesz a sarokkővé. Ez véglegesen a jövőben teljesedik be, amikor ismét eljön a földre. Ennek leírását Zakariás könyve 4. részének 7. versében olvashatjuk. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt. Ő teszi fel a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá! A vallás vezetői már ekkor el akarták fogni Jézust, és ki akarták végezni, de féltek a néptől. Ez a szőlőskert példázata a szóbeli összeütközést jelzi, és ezután is további küldöttségeket menesztenek hozzá. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törve. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Márk evangéliuma, 12. rész, 13., 14. és 15. vers. Kérdésük mesterien ki volt dolgozva. Hízelektek előtte, de Jézus képmutatóknak nevezte őket. Nem fogadta el a hízelgést. Megjegyezzük, hogy elfogadta, amit Nikodémus mondott neki, mert őszintén közeledett hozzá. Ezek azonban képmutatók voltak. Miért kért tőlük egy pénzdarabot? Azért, mert a saját pénzüket akarja fölhasználni, de azt hiszem, hogy azért is, mert neki nem volt pénze. Csak gondolj erre! A dicsőség ura ebben a világban van, és nincs egy fillér sem a zsebében. El tudod ezt képzelni? Milyen csodálatos volt a mi urunk! Nem volt pénze, és nem rendelkezett hitelkártyával sem. Csak kért egy pénzdarabot, mert nála semmi sem volt. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen elcsodálkoztak rajta. Márk evangéliuma, 12. rész, 16. és 17. vers. Adtak neki egy pénzérmét, és föltett nekik egy kérdést. Láthatjuk, hogy ha azt válaszolta volna nekik, hogy fizetniük kell az adót a császárnak, akkor ez azt jelentette volna, hogy a császárt Mózes elé és a Mesiás elé helyezi. És ha azt mondta volna, hogy ne fizessenek adót, akkor a császár elleni lázadás vádjával került volna bajba. Azt gondolták, hogy most nem tud kimenekülni a csapdából, de egyáltalán nem szorították sarokba. Csodálkoztak a válaszán. A felelet bemutatja, hogy Isten gyermekének kettős feladata van, és lényegében még ennél is többszörös. Valaki azt mondta nekem valamikor, hogy az édesapja kórházban volt, és édesanyja betegségben szenvedett, de neki volt bizonyos pénze félretéve, mint gyülekezeti adomány. Amikor tovább érdeklődtem, azt mondta, hogy a szülei igazán nagy nyomorúságban voltak, és könyöradományt kellett volna elfogadniuk, ha nem segít rajtuk. Ezért azt mondtam neki, hogy ő felelős a szüleiért. Manapság nagyon furcsa, kegyes elképzeléseink vannak a családi kapcsolatokról. Felelősek vagyunk a kormányunkért. Amikor látom a jövedelemadót, néha azt gondolom, hogy túl sok a felelősségem ezen a téren. Ez nagyon mélyen nyúl a zsebembe, amikor látom, hogy egyes vezetőink hogyan élnek, és látom a korrupciót, ami szinte minden kormányintézményben folyik napjainkban. Be kell vallanom, hogy ilyenkor nem szívesen fizetem a jövedelemadót. De ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem kell fizetnünk. Nekünk valóságos felelősségünk van a kormányzásért. Aztán felelősek vagyunk szeretteinkért. Felelősek vagyunk gyülekezetünkért. Ma az a felelősségem, hogy hirdessem Isten igéjét. Mindnyájan felelősségeket hordozunk, és éppen ezt mondja el itt az Úr. Nekünk felelősségünk van a császár előtt. Ezt vállalnunk kell. De ez nem oldoz fel minket az Úr előtti felelősségünk alól. Milyen csodálatos ez a történet! Valójában ezt az esetet Jézus példázattá alakítja, hozzatok nekem egy dénárt. Ezzel a pénzdarabbal egy nagy igazságot mutatott be. A dénárnak két oldala van. Az életnek is két oldala van, ahol felelősséget hordozunk. Van földi, fizikai és mennyei lelki kötelezettségünk. A menny polgárai e földön fizetik az adót. A zarándokoknak ezen a földön kell örökkévaló kincseket gyűjteniük a mennyben. Láthatjuk tehát, hogy miként csendesítette el Jézus a Heródes pártiakat, akik Heródes házát akarták erősíteni. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondták, hogy nincs feltámadás. És ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Márk evangéliuma, 12. rész, 18. és 19. vers. A szadduceusok, ahogy emlékszel rá, annak a kornak a liberálisai voltak. Tagadták a természet fölöttit. Amit állítottak, egyébként pontos volt. Utaltak a kiváltó rokon törvényére, amelyet Rút könyve illusztrál. Tudták, mit mond az írás. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is. És a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. Márk evangéliuma, 12. rész, 20., 21. és 22. vers. Ez nevetséges illusztráció. Ezt meg lehetne ismételni ma Hollywoodban, vagy a mi mostani társadalmunkban, de ez mindenképpen nevetséges. Tehát a kérdésük a következő. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Márk evangéliuma, 12. rész, 23. és 24. vers. Azt mondanám, hogy ma az a nehézség azokkal, akik bírálják a Szentírást, hogy nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Megfigyelhető, hogy egyes fórumokon javaslatokat terjesztenek be, hogy csökkentsék a népesség robbanást, és egyesek azt mondják, hogy ez ellentétben áll a Bibliával. Isten ezt mondta Ádámnak, szaporodjatok, sokasodjatok. Ez igaz, de ezt Isten igenis Ádámnak mondta, de nem mondta a mai Ádámoknak. Nem a mai generációnak beszélt. Ha ti lennétek az egyedüli házaspár a földön, elképzelem, hogy Isten ezt mondaná nektek. Ő nem ismételte ezt Noénak, amikor Noé nagyon is egyedül volt a családjával, és rajtuk kívül más nem élt a földön. De nem ismételte ezt nekünk sem a mai korban. Még a keresztényeknek sem jelentette ezt ki. Vészes bibliaismereti hiányt árul el az ilyen gondolkodás, és ma mégis vannak olyanok, akik nyilatkoznak a Bibliáról, amikor nem is kellene semmit szólniuk. Az Úr ezt mondta a szadduceusoknak, hogy tudatlanok két területen. Nem ismerik az írásokat, és nem ismerik Isten hatalmát. Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Márk evangéliuma, 12. rész, 25. vers. Ez nem azt jelenti, hogy az a férfi és az a nő, akik együtt voltak ezen a földön, nem lehetnek együtt a mennyben. De nem úgy lesznek együtt, mint férj és feleség. Odafönt nem alakítanak otthont, és nem nevelnek gyermekeket sem. Isten itt éppen ezt mondja a szadduceusoknak. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákób istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévejektek. Márk evangéliuma, 12. rész, 26. és 27. vers. Nem ismerik Isten hatalmát. Mózes nem halott. Ábrahám nem halott. Izsák nem halott. Testüket eltemették Hebronban, de nem halottak. Elmentek, hogy Istennel legyenek. És ott vannak a keresztények is, akik már meghaltak az Úrban. Jézus a válaszaiban súlyos csapást mér ezekre a vallási vezetőkre. Most egy másik személy megy oda az Úrhoz, miután hallotta a szadduceusokkal való párbeszédét. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Márk evangéliuma, 12. rész, 28. és 29. vers. Ez idézet Mózes 5. könyve, 6. részének 4. verséből. Nem a 10 parancsolathoz tartozik, de ez a legnagyobb tanbeli nyilatkozat az Ószövetségben. Szó szerint így kell olvasni. Jahve, ami Elohimunk, az egyetlen Jahve. Izraelnek bizonyságot kell tennie a politeista és bálványimádó világnak az istenség egységéről. Az egyháznak bizonyságot kell tenni az ateista és unitárius világnak a Szent Háromságról. és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. Márk evangéliuma, 12. rész, 30. vers. Megkérdezem, hogy megtartod ezt a parancsolatot, barátom? Ha azt mondod, hogy neked nincs szükséged Krisztusra, mint megváltóra, mert engedelmeskedsz Istennek, akkor fölteszem ezt a kérdést. Szereted Isten teljes szívedből, elmédből és lelkedből? Ha nem, akkor megszeged az ő parancsolatát, és megváltóra van szükséged. Tudom, nekem kell a megváltó. Én nem érem el ezt a mértéket. Bárcsak elérném. Szeretem őt, de nem úgy, ahogy kellene. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Márk evangéliuma, 12. rész, 31. vers. Ha megütöd ezt a mértéket, talán akkor igényelheted az üdvösséget a saját érdemed alapján. Amíg ezt nem éred el, addig szükséged van a megváltóra. Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei atyám! Köszönöm, hogy újból oktatsz a Szentírás alapján, és eszembe juttatod a legfőbb parancsolatot, azt, hogy szeresselek téged teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből és teljes elmémből, és szeressen fele barátomat, mint magamat. Add, hogy a te erőd által képes legyek ezt gyakorolni, és így igyekezzem kedvedben járni, és betölteni akaratodat. Ámen.